Krisztusban, szeretett testvéreim! De 982. februárjában szentelt az akkori püspök Jakab Antal diakónussá, és azóta imáron 35 esztendeje kötelességszerűen és hivatásszerűen munkám egyik legfontosabb része az ige hirdetés. De vasárnap minden ünnepnapon, temetések, esküvők, keresztelők alkalmával, hogy éppen a médiában, rádióban vagy televízióban hirdetni és hitelesen hirdetni Isten igéjét. És amióta úgymond kenyérbe estem, tehát hirdettem kell Isten igéjét, azóta örökös gondom, örökös problémám, mint ige hirdetésre vállalkozó lelkipásztornak, hogy az általam megfogalmazott, az általam hirdetett üzenet célba ér-e. Eljut-e rendeltetési helyére, nem a hallgatóságnak a fülébe és az értelmébe, hanem a szívének kellős közepébe. És ha eljut a szívbe, akkor ott a szívben úgy csapódik-e le, mint Isten igéje, vagy egészen másként. Érdekes volt, különös volt, szép volt, megkönnyeztük, vagy éppen fölbosszantott, vagy ahogy valamikor januárban egy kedves Magyarországról itthon lévő, azért jöttem a templomba, hogy majd mise végén megköszönje azt, hogy az édesanyját havonta első pénteken meglátogatom, és így bókolt, hogy jó dumája van magának. Ezt figyeltem magamot, hogy ő jó dumaként értékelte azt, amit én egész héten kiizzadtam magamból, egész szombat este át imádkoztam, és vasárnap neki jó dumaként hangzott. Miért kezdtem mondandómat ezzel, és miért mondtam el ezt a szomorú dolgot is? Az azért van, kedves testvérek, mert ha odafigyeltünk a mai szentleckére, akkor abban a szentleckében volt egy különös mondat. Pál apostol azt írja a tesszaloniki híveknek, idézem szó szerint, szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor Isten szavát hallottátok tőlünk, nem úgy fogadtátok azt, mint emberi tanítást, hanem mint Isten szavát, amint valóban az is. Tehát Pál apostol hálaadásából, hálaadó gondolatából egyértelműen kiderül, hogy igenis jogosak a bevezetőben általam föltett kérdések. Mindig is reális esély volt arra, és látom, van a jelenben, és valószínű lesz a jövőben is, hogy az igét, amit meghirdetünk, nem mindenki fogadja úgy, mint Isten szavát, Isten igéjét, hanem csupán emberi tanítást, emberi bölcselkedést, emberi okoskodást hall ki belőle, és elintézi azzal, hogy szép volt, vagy nem volt szép, vagy hát ilyen volt, meg olyan volt. És akkor marad a nyomasztó kérdés, hogy mi lehet ennek az oka? Hol sikkad el a lényeg? Melyik az a momentum, az a pillanat, ami az Isten szavát emberi szóvá silányítja? Isteni tanításból kilúgozza azt, ami és emberi bölcselkedésként, vagy szép szavakként jut el hozzánk. Hol a gond, hol a probléma, ennek hol van a gyökere? Hát a jó hívek, eddigi tapasztalataim szerint ennek elégséges oka lehet magának az ige hirdetőnek a felkészületlensége, vagy éppen hozzá nem értése, vagy felületessége egyrészt, Másrészt pedig útját állhatja az isteni szónak, az igének a hallgató, vagy a hallgatóságnak a gőgje, vagy éppen nem törődöm közönye. Gondolom, még van több is, de én ennél a kettőnél maradnék, és erről a kettőről kicsit bőven beszélnék. Az első tehát, ahogy én látom, hogy a meghirdetett igének isteni ereje, emlékeznek Jézus az evangéliumban kovászról beszél, ami átjárja, átgyúrja, átalakítja a tésztát. Tehát az Isten igéjének az ereje az a kovász, hogy a Szentlélek ad és ad minden alkalommal, tehát ez elsikkadhat az én felkészületlenségem, vagy az én hozzá nem értésem következtében is. Sok emberrel találkoztam eddigi életemben, akinek semmi vagy éppen téves elképzelése volt arról, hogy hogyan is készül az ige. Hát amiként egy jó háziasszony idejében átgondolja, hogy mit tesz az asztalra, és a hozzávalókat begyűjti, beszerezi, és azokat nagy szakértelemmel étellé főzi, és fogyaszthatóvá teszi, ugye a lelkipásztornak is valahol a hasonlat értelmében ez a dolga. És ez kezdődik azzal, kedves testvérek, hogy a lelkipásztornak folyamatosan kezében kell lennie a Bibliának. Folyamatosan olvassa Isten igéjét, Isten szavát, újra és újra, mint tükörbe belenéz, újra és újra tetteit, szavait, cselekedeteit, életmódját leméri a Biblia hiteles mérlegén. Ezeket a tanulságokat, mint tovább adható igazságot önmaga számára leszűri, és nyilván nem fogja azt mondani, hogy hát kövessetek engem, mert propria laus sordet, az öndicséret büdös, de némi tapasztalatokat megpróbál átadni ezekből, ezen az úton járva a hallgatóság is célba érjen, Istenhez találjon. De ugyanakkor anyaszentegyházunk nagyon pontosan beosztotta a szentírási szakaszokat. 3 év alatt végigolvassuk az evangéliumokat, ABC évről beszélünk. Az olvasmányok szentleckében minden olyan szép részt, ami fontos, terítékre kerül, olvassuk. Tehát amikor a lelkipásztor elkezd készülődni, és én mindig vasárnap este kezdek készülni a következő vasárnapra, mindig elolvasom azt a 3 szentírási szakaszt, amiről a következő vasárnap kell beszélnem, és engedem, hogy ez dolgozzon bennem, hogy elriedjen, hogy a kovász által járja, és ebből majd kenyér legyen. Ugyanakkor az ember figyeli az eseményeket, ezt Prohászka püspök annak idején úgy mondta, hogy egyik kezében a Biblia, a másik kezében az újság, hogy tudja, miről is van szó. Én nem vagyok újságolvasó ember, ezt bevallom, de találkozok az emberekkel, látom problémáikat, beszélgetve velük értem gondjaikat, és mindig azt kutatom, azt próbálom megkeresni a szövegekben, ami valamilyen formában választ adhat az ő gondjaira, mert az ige hirdetésnek egyik legfontosabb és legsúlyosabb dolga az, hogy válasz legyen, Isten válasza legyen az emberi problémákra, az emberi kérdésekre. Tehát ebbe görnyed bele, ebbe zsibbad bele a lelkipásztor, amíg ezt megtalálja. Ehhez pedig sokat kell csendbe lennie, ezért sokat kell térdelnie, sokat kell elmélkednie, sokat kell olvasnia, lelki könyveket jegyzetelnie, mindaz féletére, amit föl lehet használni. De mindez még nem ige, nem kenyér, mert az ige az kenyér, lelkünk tápláló kenyere. Újabb hasonlattal élve, ugye a kenyér miből készül? Liszt, só, víz és élesztő, vagy a kovász. Ez a 4 dolog a kenyér. Az éhes embernek hiába adom az asztalára a lisztet, a sót, a vizet és a kovászt, az nem fog jól lakni. Ő akkor fog jól lakni, ha azt kenyérként eszi meg. Én a lelkipásztor tanultam egzegézist, tanultam ezt, tanultam azt, olvastam ezt, láttam ezt. Ezek mind-mind az igének az alapanyagai. Ezeket kenyérré kell sütni. És ezek kenyérré, lelket tápláló igévé csak az imában alakulnak át. Ezért minden lelki pásztornak fontos a csend, az Isten előtt eltöltött csend, hogy az igét, a kenyeret úgymond megsüsse az ő hallgatói számára. Azután, miután ezt átbeszélte, kenyérré sütötte, akkor a maga felkészültségének, vagy éppen egyszerű stílusának a szintjén átadja, és ezért van az kedves testvérek, hogy sokszor eldagogott beszédnek mély nyoma marad a lelkekben, és lehet, ha valaki brilliáns módon tud fogalmazni, beszélni, csak úgy, és nem hagy semmi nyomot az emberek lelkében. Mert nem attól lesz Isten igéje, hogy azt milyen fenkölten mondják el, hanem attól, amit a szavak hordoznak. És a szavaknak a kovász erejét, azt ott az imában lehet kiérdemelni, kiesteni, megkapni és átadni. És ezért is nagyon fontos, hogy az imádságos lelkű embereknek a lelkében a szó, az ige tovább dolgozik, mert imából pattan ki és imában tovább él. De ha megszakad ez a folytonosság, akkor nagyon hamar elfelejtődik, nem éri el a célját. A másik témáról is szólnom kell röviden, kedves testvérek. Azt mondtam másodszor, hogy a hallgatóságnak a gőgjén vagy a közönyén is megbukhat Isten igéje. A gőg, a közöny útját állhatja az igének. A gőgnek és a közönynek különféle válfajai és szintjei vannak. Én csak a legegyszerűbbet említem, az, amikor valaki azt gondolja önmagáról, hogy ő készen van. Neki már nem kell megváltoznia. Ha valaki nem azzal az éjséggel jön a templomba, hogy nekem valami fontosabb kell ma meghallanom, és nem úgy megy haza, hogy ma olyan fontosat hallottam, hogy valami meg kell változzon az életembe, az házszámot tévesztett. Az nem a templomban volt. Ő akkor is, ha minden a templomra vallott. A keresztény embernek a lelke folyamatosan éhezi, éheznie kell Isten igazságait. Erre nyitottá kell lenni, és ha nem vagyok nyitott, ha nem engedem, hogy belém folyjon a szó, és ott elkezdje a lelkemben a maga munkáját, úgy, mint a kovász, már többször mondtam ezt a hasonlatot, mint a kovász a tésztát elkezdi erjeszteni, akkor gondok vannak, akkor valószínű, hogy benső gőgöm, megváltozni nem akarásom, vagy nem tudásom útját állja Isten szavának. És ez magával Jézussal is megtörtént, kedves testvérek, tehát újra reális esély van arra, hogy így fogadják a hallgatók Isten igéjét. Hiszen ha Jézus igét hirdette, akkor biztos, hogy ige volt az, hiszen ő maga volt a megtestesült ige, Isten kimondott szava. És ha olvassák az evangéliumokat, látni fogják, hogy az írástudók, a farizeusok, a papok elzárkóztak, bezárták a szívüket, bezárták a fülüket, nem engedték, hogy Jézusnak a tanítása eljusson a szívükbe. Vagy meg lehet figyelni a tanítványoknak a viselkedésében, olyan nehezen értették meg és fogadták el, hogy ki Jézus. Péter tiltakozik Jézus szenvedése ellen. Menj, Uram Isten, ilyen nem történhet veled. Jakab és János miniszterek akarnak lenni, az anyjukat kérik meg, hogy szóljon Jézusnak, hogy aztán majd az országába úgy intézze, hogy egyik jobb a másik bal felől üljön. Vagy a legvégén ott van a teljes kudarc, Három év után Júdás árulóvá válik. Tehát még a Jézus hirdette igét sem fogadta mindenki nyitott lélekkel, nem mindenkinek az életében végezte el azt, amit el kellett volna végeznie. És mégis milyen érdekes, és ez számomra hátborzongató fölismerés, hogy Jézus a kudarcoknak a legmélyén érte el a legnagyobb sikert. A kereszten, amikor úgy látszott, hogy mindennek vége, minden szava, minden cselekedete hiába való volt, akkor mert nála a szó és a cselekedet mélységes összhangban volt, úgy tudott viselkedni a kereszten, úgy mondta el azt a 7 mondatot, hogy Szent Márk evangélista szerint a kivégző osztagnak a parancsnoka, a százados azt mondja, ez az ember valóban Isten fia volt, és tétre ereszkedik. Tehát nagyon sokszor megtörténik, hogy úgy érezzük, hogy kudarcot vallottunk. Semmi sem maradt meg abból, amit tettünk, és lám, egy embernek a lelkében mégis vízhangra talált, és tanúságot tett hitéről, megtért, megváltozott. Pál apostol maga is átérte ezt a kudarcot. Az Aeropágoszon Athén főterén megcsillantotta műveltségét. Görög hallgatóságának elkezdte idézni a görög költőket, benne van a Szentírásban, és azok kinevették, azt mondták, erről mi máskor is meghallgatunk. Tehát Pálnak az okossága, az igyekezete, a bölcselkedése megbukkott a görög gőgön. És zsidó kezd idézni, idézgetni a mi költőinket. Megbukott a görög gőgön. De amikor, ahogy írja a mai Szentleckében, a gyermekét dajkáló anyának a szeretetével hajol oda, nem szónoki formulákkal, hanem egyszerűen azt adta, ami a szívében, a lelkében volt, Jézusát, akkor elmondja, hogy hálás azért, hogy szavát nem mint emberi bölcselkedést fogadták, hanem úgy, mint Isten üzenetét. Isten igéjét. És drága jó hívek, ehhez a 2 ponthoz én hozzátettem még egy harmadikat is. Azért, mert saját magamon is észrevettem, és önök is gondolom, enszer megtapasztalták azt, hogy hallottunk egy csodálatosan szép gondolatot, igét, úgy megmozgatott bennünket, el is határoztuk, hogy itt most valami változás fog lenni az életünkbe, ezt meglépjük, és aztán eltelik egy negyed óra, egy fél óra, eljön dél, és Úristen, mi is volt az, ami engemet megérintett? Elfeleltettük. Ugye jártak így. Sokszor járom, hogy reggeli elmérkedésemben úgy megmozgat valamit, és délkor mióta én megmozgatott? Hát nem tudom. És akkor most verjem a fejemet a falba, hogy hát mi is történt. Nem testvérek, ez emberi dolog. Feledékenyek vagyunk, de nem szabad ekkor sem feladnunk, és igazul a pusztai remetéknek az életéből mondanék el egy bájos történetet. A fiatal kezdő remete, aki átélte ezt a feledékenységet, elmegy az öreg tapasztalat szent életű remetéhez, és elmondta, hogy nézd, atya, én annyi szép dolgot hallok, és délre elfelejtem. Amit délkor hallok, estére elfelejtem. Hát mi lesz ebből? Ebből nem lesz lelki élet. És az öreg tapasztalt remete, huncutkásan, mosolyogva azt mondta, na barátom, ott van az a kosár, légy szíves, menj a patakról hozzá a vizet. Remetéknél nem lehet vitatkozni, engedelmeskedni kell, veszi a kosarat, megmeríti, üres vissza, vagy 10-szer megjárja így az üres kosárral, csak akkor oda azt mondja, atya, hát nem lehet kosárba vizet hozni, hát értsd meg. Azt mondja az öreg remete, tudtam én, hogy nem lehet a kosárban vizet hozni, de nézd csak meg a kosarat jobban, nem látsz semmi változást, azt mondja a fiatal, igen, ez a kosár, amikor elkezdtem hordani vele a vizet, nagyon piszkos volt, most meg tiszta. Na látod, barátom? Erről szól a történet. Lehet, hogy a sok szép dolog, amit mi hallunk igeként, kifolyik belőlünk, nem marad meg, mert kosárlelkek vagyunk, de menet közben megtisztulunk. És ha megtisztultunk, ez már az igének, Isten igéjének a gyümölcse, az ereje, amit kifejtett bennünk. Tehát ne ijedjünk meg akkor, ha elfelejtünk szép dolgokat, de újabb és újabbakat hallgassunk, és kapja meg a Isten igéje az életünkben a rangot, hogy odafigyelek. Mert Isten igéje be lehet csomagolva egy költőnek a versébe, egy szál virágba, egy szép mondatba, de leginkább Isten szavába, amit a Szentírásból olvasunk, az ige hirdetésben, vagy a liturgiának a szövegében. Soha el nem felejtem, és ezzel be is fejezem, amikor elsőéves kispap voltam, akkor egy ferences atya volt a spirituálisunk, akinek az egyik szemét kirúgták a börtönben, félszemű volt szegény. És ő akkor azt mondta, nem is gondolta, hogy ez sokunkban benne marad, de utóbb kiderült, hogy az évfolyamnak több mint fele emlékszik és gyakorolja. Ő azt mondta az öreg atya, hogy ő akárhányszor a szentmisében, amikor fölemeli a Krisztus testét, majd fölemeli a kehelyben Krisztus vérét, akkor azt mondja, hogy én, Uram, én Istenem, és a második szó valóban Isten fia vagy. Ez nincs benne a liturgiában. Ő csak elejtette ezeket a szavakat. És azóta minden szent, és én ezt így mondom, és ismétem, amikor osztálytársakkal átbeszélgettük, a fele emlékszik erre, és gyakorolja. Lám egy tanúságtevő mondat igeként fogant meg a mi lelkünkbe, és azóta is hat. Tehát sokszor egy fél gondolat lesz az, ami termékeny teszi a lelkünket. De ha elfelejtsük, sem baj. Lényeg az, hogy engedjük, hogy az ige dolgozzék a lelkünkben, mert ha más nem tud tenni, ismételem magamat, akkor legalább tisztává teszi az életünket, szívünket, lelkünket.